Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, nagyon nagy vágy van a szívünkben arra, hogy halljuk a Te hangodat, hogy közeledhessünk Te hozzád. Köszönjük neked azt, hogy nem arra hívsz bennünket, hogy a saját szívünket, saját kezünket tisztogassuk, hanem Te magad vagy, aki egy óriási lépést tettél felénk az Úr Jézus Krisztusban. Megbocsátottad a bűneinket, segítesz bennünket abban, hogy tiszta kezeket emelhessünk föl, hogy a szívünk és a fülünk az kész legyen arra, hogy a Te hangodat halljuk. Nagyon szükségünk van erre, és kérünk Téged arra, hogy most is bocsáss meg a mi bűneinket, tisztíts meg a kezünket, szívünket, tisztíts meg a fülünket, hogy hadd halljuk a Te hangodat, és kérünk Téged arra, hogy segíts, hogy más emberként mehessünk el, mint ahogy ide jöttünk. Kérünk Téged azért is, hogy a technika csatornáin keresztül is hadd jusson el az evangélium, az örömhír, a Te üzeneted most mindenkihez. Köszönjük neked azt, hogy itt vagy velünk, hogy egészen a világ végezetéig velünk vagy, és aztán pedig veled lehetünk majd örökkön örökké. Amen. Foglaljatok helyet.
Jó reggelt kívánok mindenkinek. Köszönöm a zenészeknek, énekeseknek. Jó veletek lenni újra, nem tudtunk itt lenni múlt vasárnapon a Tünnivel, de nagyon jó újra lenni az Isten házában, az Isten népével. Tehát ma reggel folytatjuk a sorozatunkat, tehát a Máté 11. fejezetet fogunk megnézni ezen a leghidegebb téli vasárnap reggelen, és a 11. fejezet a keresztelő János szól, amikor börtönben van, és János küldi egy üzenetet az ő tanítványaikkal, hogy megkérdezzenek Jézustól, hogy te vagy az eljövendő, vagy mást várjuk. Gondoljunk bele keresztelő Jánosnak a helyzete. Ott van kétségben esve a börtönben, mert ugye ő volt a szó, aki kiáltott a pusztában, hogy itt van a Messiás. És ő várta az Isten országát, hogy a Messiás uralkodni fog. És én most a börtönben vagyok? Mi van itt? Hogy kerültem én a börtönbe? Tehát meg van lepődve, de nincsen csak meglepődve, hanem kétségben van esve. Azt is tudjunk, hogy később ki is végezték a börtönben. Tehát ott ül a börtönben, ismeri a proféciák, csak hogy de vagy az Jézus, mert én erre nem számítottam. Tehát valahogy teljesen más lett ez a helyzet, amit János elképzelte. Tehát elveszítette az ő hitet Jézusban. És Jézus tudja, hogy milyen nehéz Jánosnak, és elküldi a tökéletes választ Jánosnak, a tanítványnak, hogy mondd el Jánosnak, és küldi, hogy bátorítsa őt, bátorítsa és megerősíti az ő hitét. Ma reggel nem feltételezem, hogy valaki most börtönben van, de azt feltételezem, hogy vannak emberek köztük, akik most nehéz helyzetben vannak, és lehet, hogy úgy érzed magadat kicsit, mint egy börtönben lennék, hogy ilyen sötét körülményekben vagyok, meg vagyok lepedve, meglepődve. Erre nem számítottam. Eddig, amit az életemben valahogy helyén volt, vagy legalább azt gondoltam, hogy minden szétesett a szemem előtt, és nem tudom, mit kezdeni ezzel. És próbálok hinni Jézusban, de vagy az. Te vagy az, aki megígérte, hogy velem leszel. És ha úgy érzed magad, hogy nehéz helyzetben vagy, nem tudsz magadat megmenteni, segíteni a saját helyzeteden, akkor ez a prédikáció neked szól. De mindannyiuknak szól, mert Jézus szeretne úgy, hogy bátorított a keresztelő János, ma reggel ő szeretne bátorítani minket is. És megerősíteni a mi hitünket, hogy Jézus, ő az. Ő a Messiás. Tehát, menjünk az Úr elé, és kérünk, hogy szóljon hozzánk az ő igéjén keresztül. Imádkozunk. Úr Jézus Krisztus, olyan jó nekünk a Te házadban lenni, és énekelni, és téged magasztalni, téged dicsérni. Valahogy az énekek segítenek nekünk téged újra látni, hogy te vagy az, aki a hegyeket mozdítsz, és te vagy az, aki uralkodsz, te vagy az, aki gyógyítasz a mai napon is, te vagy az, aki megváltottál a bort, hogy vizet a borra, te vagy az, aki gyógyulsz, gyógyítasz, és köszönjünk, hogy a te jelenlétedben lehetünk. Hiszünk, hogy te vagy az, aki uralkodsz, és te vagy az, aki hívtál minket magadhoz, és a mai napon szeretnél szólni hozzánk, és látod, hogy milyen nehéz körülmények közt jövünk. Látod a nehézségeinket. Látod azokat, akik a vetítésen keresztül nézik, és otthon vannak, és lehet, hogy azt gondolják, hogy nincsen több remény. Én nem tudom semmit megoldani az én életemben, nem tudom mit kezdeni ezek a problémákkal. Úr Jézus, annyira nagy szükségünk van rád, hogy de szólj hozzánk, és hogy engedj, hogy lássunk a te dicsőségedet. És te látod, és te nagyon jól tudod, hogy mennyire nagy szükségem van rád, hogy ezeket el tudjam mondani, amit te adtál nekem, hogy értető legyen nekünk, hogy a szívünkig eljusson, szükségünk van rád. Kérünk, Úr Jézus Krisztus, kérünk, te szólj hozzánk. A te ígéden keresztül engedd, hogy lássunk téged, és imádjunk téged. Erősítsd meg a mi hitünket. És köszönöm, hogy ez mind kérhetünk a te nagy nevedben, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Tehát először szeretnék egy kicsit visszamenni a 8. és a 9. fejezetben nézzük, mielőtt belevágjunk a 11. fejezetében, jó? Tehát emlékeztek, pár hét erről beszéltük a 8. és 9. fejezet, hogy Jézus rengeteg csodát tett. A betegeket és a bénákat meggyógyított. A leprásokat megtisztított. Démonokat kiűzte az emberekből. A vakoknak a látását visszaadta nekik. A halottok feltámasztotta a halálból. És lecsendesítette a nagy vihart. Tehát ez nagyon sokszor csinálta. És sokszor úgy csinálta, csak egy szóval. Egy szó, és az elég volt, hogy lecsendesítette a vihart, ugye? Jézusban a tökéletes hatalom és a tökéletes irgalom találkozik, és olyan szinten ömlött ki belőle az erőt, emlékeztek, hogy volt egy asszony, aki szenvedett 12 éve egy betegségtől. És a nagy tömegben ez a nő meg volt győződve, ha csak meg tudom érinteni Jézus, akkor biztos, hogy meggyógyulok. És az történt, érintette Jézust, és azonnal meggyógyult. Tehát ömlött ki Jézusból ez az erő, ez a hatalom, ez az irgalom. És meggyógyította ezt az asszonyt szó nélkül meggyógyította. És a tanítványok ugye meglátták az egészet. Ők átélték, tapasztalták, szemtanúk voltak. Ők ott voltak abban a hajóban, amikor azt gondolták, hogy mi itt fogunk meghalni. Ezek a hullámoktól, ez a vihartól, ez borzasztó. És Jézus csak egyszerűen felállt, és egy szóval lecsendesítette a nagy vihart. Ők látták, átélték, tapasztalták ezt. És ez nem varázs, ugye, amit sokszor láttuk a tévében. Nem tudom, hogy ti milyen műsorokat néztek a tévében, próbálják ezt a once in a time műsort nézni, és azt gondoljuk, hogy Harry Potternek volt sok varázs, és a mai ugye, a technológiával meg tudják csinálni a varázs, hogy el is hiszen, wow, csak így csinálta, és puff, de ez varázs. Amire itt le van írva a Bibliában, ez a valóság. Jézus valójában meggyógyította ezek az embereket. Valójában hatalma van, és ezeket tudta megcsinálni. A 9. fejezetben Jézus elmondja, hogy hogyan látja az embereket. Máté azt mondja róla, hogy Jézus megszánta őket, mert elgyötörtök és elesettek voltak. És az nekünk jó, nagyon jó tudni, hogy Jézus hogyan lát minket legfőképpen? Mi az ő alaphozzáállás felénk? Nem ítélet és harag. Jézus, amikor ő látja az ő népét, amikor látja a világot, az legfőképpen ő irgalommal és kegyelemmel van felénk. Megszánta őket. Az angolban compassion, Ő így lát minket szeretettel. Tehát nagyon izgalmas lehetett a tanítványoknak mindezt látni, hallani, tapasztalni, hogy csodálatos ez a Jézus. Fantasztikus, még ilyen ember soha nem járt a világon. Amit mi látunk, ez soha nem történt a történelemben. El tudjunk képzelni, hogy végtelen volt az ő örömük, hogy Jézus ilyen, tökéletes hatalom, tökéletes irgalom, és így bánik az emberekkel. Tehát ez az, amit látunk a 8. és a 9. fejezetben. A 10. fejezetben, amit láttuk a múlt héten, amikor Máté prédikált, azt láttuk a 16. versben, hogy Jézus kiküldi őket most már, és hatalmat ad nekik. És tovább is úgy látja őket, mint juhok. Juhok vagytok, de most küldöm titeket a farkasok közé. A farkasok közé fogom titeket küldeni, és maga a kép hátborzongató. Gondoljunk bele. A juhok a világ legbutább állatok, és nem tudják saját magukat védeni egyáltalán. És Jézus azt mondja, azt a küldetés arad nektek, hogy mint juhok, küldöm titeket a farkasok közé. Hát ez, ebből nem lesz semmi jó. Esélytelen, hogy ez a szolgálat, ez, hogy ez sikerülni fog. De Jézus még mindig küldi őket, és hozzáteszi, a 10. fejezetben nagyon sokszor, és Máté ezeket felsorolta, hogy milyen nagy veszélyekkel vannak kitéve. Most nem fogom ezeket újra felolvasni. De nézzetek meg a 10. fejezet. Fel van sorolva. A börtönbe fogtok kerülni. És amikor elé hurcoltak titeket a királyok elé, hogy és nektek kell biztonságot tenni. De készüljétek fel. És lehet, hogy el fogjátok veszíteni az életeteket. Tehát felsorolja a 10. fejezetben egy félelmetes, úgy tűnik esélytelen küldés. Kiküldés a misszióban. El tudom képzelni, hogy az a sok öröm, ami a szívükben volt a 8. és 9. fejezetében, amit tudtak volna repülni, biztos úgy érezték magukat ezek után, hogy valaki levágta a szárnyait. És leestek a földre, csak egymásra nézek, hogy mi lesz velünk. Ez komoly? Ez ami vár ránk? Amit Jézus itt felsorolt, hogy mi is börtönbe fogunk kerülni? És itt kezdődik a 11. fejezet, hogy Keresztelő János a börtönben van. És el tudom képzelni, hogy a tanítványok biztos azt gondolnak, hogy már kezdődik? A farkasok jönnek? Itt van a pásztor még köztünk, de jönnek a farkasok? Ő az első, és ez a mi sorsunk is? Vagy megvárják, hogy a jó pásztor nincs köztünk, és akkor fognak minket támadni? Tehát Keresztelő János kétségbe van esve börtönben. Nézzük meg ezt a történetet, jó? Tehát nézzük meg, hogyan kezdődik ezeket. 27 verset fogunk feldolgozni a 11. fejezetből. Kezdjük második és harmadik vers. János pedig, amikor hallott a börtönben Krisztus cselekedeteiről, elküldte tanítványait, és megkérdezte tőle, te vagy-e az eljövendő? Vagy mást várjunk. Tehát azt látunk, hogy János még abban biztos volt, hogy Isten elküldi a Messiást. Ő nem kénytelkedik abban. János nagyon jól ismeri a proféciák, a Szentírás. Tudja, hogy Isten küldi a Messiást, de a kérdés az, hogy Jézus, de vagy az? Mert én ismerem a proféciák, és a proféciák kicsit más mondanak, amit de csinálsz. Jézus nagyon jól ismerte Keresztelő Jánosnak a hitét, és tudta, hogy Jánosnak van nagy hite, de ugyanakkor tudta azt is, hogy János egy pár dologban tévedett, nem jól látta. És Jézus most szeretne megerősíteni Jánosnak a hitét, és helyre tenni egy pár dolgot neki. Tehát Jézus már kétszer csinálta ezt már Jánossal. Amikor Keresztelő János megkeresztelte Jézus, akkor két érdekes dolgot mondott akkor. Emlékeztek erről? Azt mondta azok az önigazult farizéusoknak, hogy ki mondta még nektek, hogy meneküljetek az Isten haragjától. Erről beszéltük, amikor elkezdtük a Máté a könyvét. Azt mondja, ti víparák fajzata, Isten le fog vágni titeket egy fejszével. Tehát nagyon keményen, keményen beszélt róluk. Tehát János látta, hogy az Istennek az ítélete itt van köztünk. Hamar itt lesz. Azt is mondta, kicsivel később, amikor keresztelő János megkeresztelte Jézust, ugye? Azt mondta, hogy Jézus ő a vőlegény, és az Isten népe a mennyasszony. És azt mondja, én vagyok a vőlegénynek a barátja, és nagy az én örömöm, mert itt van a vőlegény, de most nekem kell kisebbé válni, és most ő, a vőlegény, neki nagyobbá kell válni. Tehát Jézus, vagy keresztelő János nagyon jól tudta, hogy Jézus a vőlegény, és az Isten népnek a mennyasszony, és most találkoznak, és olyan nagy volt az ő öröme. Most kicsivel később, 2 hét ezelőtt azt láttuk, hogy amikor Jánosnak a tanítványai oda mennek Jézushoz, és megkérdeznek valamit tőle, Jézus azt a választ adott Jánosnak a tanítványainak, hogy mondd meg Jánosnak, hogy én vagyok a vőlegény. Én vagyok a vőlegény az Isten népének, és én nagyon szeretem az én népemet. Jézus tudta, hogy János erre fog emlékezni. Ja, igen, én is tudtam, hogy ő a vőlegény, és hogy mennyire szereti az Isten népét. Most Valentin napja van, azt mondja, ez a reklámhelye a Valentin napja, hogy Jézus a vőlegény, aki szerelmes az ő mennyasszonyában. És Jézus most újra erősíti Jánosnak a hitét. Ne felejtkezzél erről, hogy ki vagyok. Én legfőképpen a vőlegény vagyok, aki szeret az én népemet. Nézzük meg a 4. és 6. vers, ahogyan Jézus most erősíti az ő hitét. Mit is mond neki? Jézus így válaszolt nekik, menjetek és mondjátok el Jánosnak, amiket hallottok és láttok. Vakok látnak, és a bénák járnak. Leprások tisztulnak meg, és a süketek hallanak, és hallottok támadnak fel, és a szegényeknek hirdetik az evangélium. És boldog, aki nem botránkozik még én bennem. Tehát Jézus idéz az Ézsiás levélből 2 igeverset, és Jézus hogyan tudta, hogy ez elég lesz Jánosnak, hogy megerősítse az ő hitét, hogy helyre teszi ezek a téves gondolatok, ami benne van. Jézus úgy válaszolt Jánosnak, hogy ezek a proféciák küldte, mert tudta, hogy János ismeri ezek a proféciák, hogy az eljövendő messiás ilyen lesz. És amikor a messiás eljön, ezek a proféciák tartalmazzák a csodákat, amiről János tudott. Hogy és a proféciák azt is tartalmazzák, hogy amikor a messiás jön, ezek a proféciák fogják csinálni, vagy ezek a csodák fogják csinálni, és hozza az Istennek az ítéletét is magával. És János emiatt erről meg volt győződve, pontosan erről, hogy amikor a messiás jön, csodákot fog művelni, és az Isten ítéletet fogja hirdetni. De Jézus milyen üzenetet küldött Jánosnak ezzel a válaszsal? Azt üzente Jánosnak, hogy minden csoda beteljesedett, amit le van írva, ami meg van ígérve, mert én vagyok a vőlegény, aki ezeket elhozta, mert szeretem az én népemet, de, és itt van a nagy de, az Isten félelmetes ítélet napja, az csak később jön. Nem sorolja fel. Az Isten az ítélet napja, az csak később jön, amikor az a messiás újra eljön a történelem végén. Most pauzra van téve ez az ítélet. De nem egyszerre jön, amikor először megérkezik a messiás, hanem amikor újra eljön a világ végén. És Jézus tudta, hogy Jánosnak pont ezt kellett hallani, hogy egy hite helyreálljon, és megerősödjön. Tehát itt a kegyelem ideje, és csak később jön az ítélet. Jézus szerette volna bátorítani és erősíteni Jánost, aki hitét a börtönben. És ugyanakkor szerette volna bátorítani a tanítványait is, hogy ne felejtsetek ezek a csodákról, amit a saját szemetekkel láttatok. Emlékezzetek ezekről később, amikor ti is nehéz helyzetben lesztek, amikor ti is lesztek bezárva a börtönben. Ne felejtsetek el ezek a csodákról, amit én tettem veletek. Igen, kiküldöm titeket, mint juhok a farkosok közé, de ne felejtsetek, nem lesztek pásztor nélkül. Én ott leszek hitben, és emlékezzetek rólam, hogy én vagyok a vőlegény, én vagyok a pásztor, aki vigyázik rátok. Az Ószövetségben Isten sokszor bíztatta az ő népét, hogy ne felejtkezzenek azok a csodákról, amit Isten tett velük. Az egész zsidó éves kalendárium úgy fel volt építve, hogy évközben rengetegszer ünnepeltek, és megemlékeztek azok a csodákról, amit Isten tett velünk, hogy ne felejtkezzetek erről, emlékezzetek vissza. Én vagyok Ábrám, Izsák és Jákobnak az Istene, aki kihozta a titeket a rabszolgaságából. Úgyis felsorolja ezek a sok csodát, amit tett velük, a 10 csapás, ugye Mózesen keresztül, ahogy megszabadított őket az egyiptomi hatalmától. Szétválasztotta a vizet nekik. Legyőzte a fáronak a hadseregét. Vizet fakaszt a pusztában, a kőből. Tűz oszlop és felhővel vezette őket. Mannát adott nekik minden nap. Gondoskodott róluk. Természet fölötti csodákat művelt velük. Nap mint nap hordozta őket, megáldotta őket, és lehetne sorolni végig az egész Izrael történetet, hogy Isten hogyan hordozta az ő népét. És Jézus ugyanazt csinálja velünk, mint az ő új szövetségi nép. Amikor nehéz és sötét helyzetbe kerülünk mi, akkor bátorít minket, hogy emlékezzünk vissza azok a csodákra, amit ő tett velünk, amit ő tesz velünk ma is, hogy erősödjön meg a mi hitünket. Adjunk hálát ezek a dolgokért. És legfőképpen bíztat minket, hogy ne felejtsük el azok a sok jót, amit ő tett velünk személyesen. Érdemes ezeket leírni, újra és újra elolvasni. Érdemes megünnepelni a hálaadást évente, hogy írjunk ezeket le. És évről évről elővenni ezek a listákat, és emlékezni, wow, az Isten valójában hordott minket, megáldott minket, olyan sok jót tett velünk ezen az elmúlt éven, és Isten bíztat, míg ne felejtsünk ezeket, sőt, emlékezzünk vissza rendszeresen. Amikor valaki megkérdez Tünnitől és tőlem, hogy ti hogyan találkoztatok, akkor ez mindig egy újabb esély, hogy emlékezzünk vissza, hogy Isten mit is tett velünk. Mit is tett velünk? Amikor találkoztunk mi Szegeden, hogy is történt ez az egész? Az egy csoda volt, ahogy találkoztunk Szegeden. De csak a kezdet volt annak a sztorinak, ugye? Mert ő utána elvitt minket St. Louisba, ahol 5 éven keresztül ott voltunk a teológián, és csodákat művelt a szemünkkel, hogy is csinált azt az egészet, hogy is fizettük ki azt az egész teológiát. Megáldott minket 5 csodálatos évvel, és amikor visszahozott minket, Budapestre költöztük, és hogy tudtunk venni ezt a lakást? Ez egy csoda, kész csoda, hogy egy lakás volt nekünk Budapesten. És Budapest után kivitt minket Bíotorbágyra, és hogy épül fel a mi házunk? Hogy találtuk azt a telket? Ez egész egy nagy csoda, hogy vitt minket. És akkor hajni és csengő jött az életünkben. És akkor később felépült ez a gyülekezet. Hogy épült fel ez a gyülekezet? Nem tudom. De ez Isten hordoz minket azóta nap, mint nap. Az ő áldása itt van. Ezek csodák. Mind csodák. És Isten bíztat minket. Emlékezünk, amit Isten tett értünk. Emlékezünk az ő karakterről. Emlékezzünk az evangéliumról. Emlékezzünk, hogy Jézus a vőlegény, aki minket szeret. Most miközben Jánosnak a tanítványai elmennek, Jézus elkezd beszélni keresztelő Jánosról, és csodálatos dolgot kezd mondani róla. Elmeséli, hogy János valójában kicsoda. Nézzük meg a 7. verstől a 15. versig. Amikor azok elindultak, Jánosnak a tanítványai, Jézus beszélni kezdett a sokaságnak, Jánosról. Miért mentetek ki a pusztába? Szelingatta nádszálat látni? Ugyan miért mentetek ki? Finom ruhába öltözött embert látni? Hiszen akik finom ruhákat viselnek, azok a királyok palotáiban vannak. Ugyan miért mentetek ki? Profétát látni? Bizony mondom nektek, még profétánál is nagyobbat. Ő az, akiről megvan írva, ime, én küldöm előtted követemet, aki elkészíti előtted az utat. Bizony mondom nektek, az asszonytól születtek között nincs nagyobb keresztelő Jánosnál, de aki a legkisebb a mennyekországában, nagyobb nála. Keresztelő János napjaitól mostanáig a mennyekországa erőszakot szenved, és az erőszakosok igyekeznek hatalmukba keríteni. Mert valamennyi proféta és törvény is Jánosig profétált, és ha el akarjátok fogadni, ő maga élés, akinek el kellett jönnie, akinek van füle, hallja. Tehát Jézus azt mondja, hogy keresztelő János beteljesedése két nagyon fontos proféciának, amit 500 év ezelőtt írodott meg, beteljesedtek Jánosban. Az első volt a 10. versben, ugye, amiről énekeltünk az előbb, hogy íme én küldöm előtted követemet, aki elkészíti előtted az utat. Erről énekeltünk az előbb. Hogy az le volt írva, hogy valaki megy a Messiás előtt, és elkészíti az utat, hogy az Isten népet tudják befogadni a Messiásnak a tanítását. És akkor a 14. és a 15. vers mit mondott Jézus? Ilyen kicsit lazán mondta. És ha el akarjátok fogadni, ő maga ílés. Micsoda? Ő maga ílés, akinek van füle, hallja. Mit akar itt mondani Jézus? Mit jelent, hogy János ílés volt? Ha kinyitnák az Ószövetséget, és lapoznák a leges legvégére, az egész Ószövetség, hogyan fejeződik be ez a 2000 év történetet? Nézzük meg, Malakiás 3:23-24. Én pedig elküldöm hozzátok ílés profétát, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. A lényege, az Ószövetség úgy fejeződik be, hogy az Isten jönni fog, úgy fejezik be a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök. Wow, Isten jön! Isten jön, és amikor jövök, ítéletet hozom, és az lesz egy jel, hogy ílés engem megelőz. Így fejeződik be az egész Ószövetség. Utána 400 év csend van. Isten nem szól. Ez volt az utolsó mondata. 400 év csend. Próbáljuk elképzelni, hogy milyen nagy feszültség lehetett Jeruzsálemben, Izraelben. Mikor jön ílés? Most már nem bírjuk, olyan ez a nagy csend. Isten mikor hozza az ő ítélet és legyőzi az ellenséget? Amikor ílés jön, előtte megy a Messiásnak. Tehát Jézus lazán mondja, hogy fogadjátok el, ha akarjátok, hogy keresztelő Jánosban beteljesedett a profécia, ő az eljövendő ílés. Most ezzel a üzenettel Jézus Krisztus két dologra utal. És mi ez az utal? Mire utal? Az első az, hogy mivel János ílés, azt jelenti, hogy én vagyok a Messiás. Tehát Jézus Krisztus nyíltan felvállalja, hirdeti, hogy ez rólam szó, ő ílés, és én vagyok a Messiás. Nyíltan és bátran felvállalja, hogy ő az Isten fia. Nem kell mást várni. És a másik, amire utal, hogyha Jánosnak a hite meggyengült, megrendült, és ő maga illés volt, akkor mennyivel inkább nekünk kellene odafigyelni, hogy mi ne veszítsünk el a mi hitünket Jézus Krisztusban, a Messiásban. Az igazi hit a Messiásban egy nagyon drága és értékes kincs. Tudnánk lapozni Péter levelében, vagy a Jakab levelében, hogy a hit a legnagyobb érték ebben a világban. A hitünk a legnagyobb kincs, ami csak lehet ebben a világban. Most Jézus hogyan bíztat minket, hogy tartsunk meg a mi hitünket? Nézzük meg a 16. verstől a 20. vers, hogyan bíztat minket, és azt kell mondjam előre, hogy érdekes módon csinálja ezt Jézus. Tehát nézzük meg 16. verstől 20. vers. De mihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Hasonló a piacon ülő gyermekekhez, akik ezt kiáltják a többieknek. Zenéltük nektek, és nem táncoltatok. Siratot mondtuk, és nem gyászoltatok. Mert eljött János, aki nem eszik, és nem iszik, és ezt mondják, ördög van benne. Eljött az ember fia, aki eszik és iszik, és azt mondják, ime, falánk és részeges, vámszerők és bűnösök barátja, de cselekedetei által nyert igazolást a bölcsesség. És akkor, ennyi, 16-19, igen. Tehát János és Jézusnak a szolgálata nagyon-nagyon mások voltak. Olyan, mintha az emberek úgy tekintettek keresztelő Jánosról, hogy ő a klasszikus konzervatív. Jézus, ő a klasszikus liberális, ugye? Jobboldali, baloldali, így gondolkoztak Jézus Krisztusról. Ugye az egyik vidám énekek énekelt, és a másik szomorú énekeket énekelt. De egyik se volt jó nekik. Mindig panaszkodtak, túl vidám vagy, túl szomorú vagy, nem táncolok, semmi nem volt jó nekik, így se úgy. Tehát nem csak az európai ember cinikus és szkeptikus, ezek az emberek is cinikus és szkeptikus. Ismerünk ezt a hozzáállást, ugye? Mindegy, hogy az ember jobbra megy, vagy balra megy, gazdag vagy szegény, mindig lesz valamilyen probléma, amire tudunk panaszkodni. És mi így vagyunk beállítva. És Jézus ezzel szeretne megmutatni nekünk, hogy mi ilyenek vagyunk. Ez bennünk van. Csípőből jön ez a cinizmus, ez a szkepticizmus, hogy nem tudjunk hinni. Emlékszem, amikor új keresztény voltam, és a Timotheus társága mentünk, és ahogy most is mennek ki az utcára beszélni az emberekkel, és azon a napon két nagyon más típus emberrel beszéltem. És az egyik egy fiatal volt, és elmeséltem neki az evangéliumot, és megkérdeztem, hogy nem akarsz hinni Jézusban, nem akarsz keresztényé válni, és követni Jézus Krisztus az életeddel? És az volt a válasz, hogy figyelj, én túl fiatal vagyok, az egész életem előttem van, én most nem akarok keresztény válni, most az egész életem előttem van, később. És később azon a napon beszéltem egy idősebb bácsival. És ugyanaz történt, nem akarsz hinni Jézusban, és hinni, hogy ő megváltó, és megköszönni, hogy örök életed adni. Figyelj, így éltem az egész életemet. Én nem tudok most változni, képtelen vagyok változni, így éltem az egész életemet. És gondoltam, mindegy, hogy az ember fiatal vagy öreg, mindig van egy kifogás, mindig van egy szkepticizmus, most éppen nem. Miért? Azért, mert azért. És a legtöbb ember, és mi ének vagyunk, mi így gondolkozunk, így élünk át az életünket. De Jézus azt mondja, hogy mi felelősek vagyunk a mi hitünkre. És itt mondjon egy nagyon komoly példa, hogy mennyire felelősek vagyunk a mi hitünkre. Különösen azok, aki hallották az evangéliumot, és aki látták ezek a csodákat. Nézzük meg a 20. verstől a 24. vers. akkor feddeni kezdte azokat a városokat, amelyekben a legtöbb csodája történt, mert nem tértek meg. Jaj neked, Korazin! Jaj neked, Bétsaida! Mert ha Tírusban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, régen megtértek volna a zsákruhában és hamuban. Sőt, mondom nektek, Tírusnak és Szidónnak könnyebb lesz az ítélet napján, mint nektek. Tovább megy. Te is, Kapernaum, talán az égig emelkedsz. A pokolig fogsz alászállni. Mert a Sodomában történtek volna azok a csodák, amelyek nálad történtek, megmaradt volna a mai napig. Sőt, mondom nektek, hogy Sodoma földjének könnyebb lesz az ítélet napján, mint neked. Most nem tudom, mennyire figyeltetek az utolsó versről, de nagyon félelmetes. Nagyon félelmetes. Aki látták a csodákat, de nem hittek Jézus Krisztusban, súlyosabb lesz az ítélet nekik, mint azok, akik Sodomában voltak. Jézus ezt máshol is mondja, kétszer ezt mondja, és tudjunk, hogy Isten elpusztította azt a várost, Sodoma és Gomorra, mert nagyon nagy bűn volt. Nagyon nagy volt az elkölcstelenség. Most nem fogom felsorolni, de nagyon nagy volt a bűn a Sodoma és Gomorának. És Isten ezeket elpusztította, elhozta az ő ítéletét. És Jézus azt mondja, hogy most, aki tud Jézus Krisztusról, aki tud az evangéliumról, aki látja ezek a csodák és nem hisznek, azok az ítélet még súlyosabb lesz, mint Sodoma és Gomorra. Tehát itt van az alapelv. Isten azon az alapján megítél minket, amit tudunk. Tehát számon kér tőlünk, amit mi tudunk. Elhiszed azt, amit tudsz Jézus Krisztusról? Tehát azok, akik mi itt járunk a sarokkőben, és hétről hétről hallunk az evangéliumot, és látjuk az Úr Jézus Krisztus úr, hogy mit tett. Bocsánat kérek, de most az ítélet sokkal súlyosabb van nálunk, mint a sodomaik. Mert Isten számon kér tőlünk, mit fogsz csinálni azzal, amit te tudsz Jézusról. Valójában elhiszed? Elhiszed, hogy ő az, és nem várjuk más? Jézus a Messiás. Félelmetes, és félelmetes. De a tanítványok mit gondoltak? Ők mit gondoltak, amikor ezeket hallgattak? Tehát valamikor engem is fognak a börtönbe dobni, mint a keresztelő János, és majd kitartok én az én hitemben? Vagy mi lesz velem, amikor a farkasok jönnek? Ki fogom tartani az én hitemben? Jézus nagyon sok helyen bíztatta őket, hogy ő velünk lesz. Hogy ő a jó pásztor, és soha nem hagy el minket. Nála van a te hatalom, és arra hív minket, hogy merjünk ő benne bízni. Olvassunk el most a 10. fejezet, 29. verstől a 30. vers. De visszamenjünk egy fejezet. Nem úgy van, hogy két verebet adnak egy fillérért, de egy sem esik le közülük a földre, atyátok tudta nélkül, nektek pedig még a hajatok szála is, mint számon van tartva. Tehát amikor Isten, Jézus kiküldte a tanítványát, ott is egy csomó vers felsorolja, hogy igen, ki fogom küldeni titeket, mint a juhok a farkasok közé, de mindig ott leszek veletek. Minden fogok tudni rólatok, és a hatalom az veletek lesz. Tehát bíztatta őket, de most a 11. fejezet legvégén a legnagyobb biztatás ad nekünk, a mi hitünkre nézve. Nézzük meg a 25-től a 27. vers. 25-től 27. Abban az időben így szólt Jézus. Magasztallak, atyám, menj és föld, ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, a cinikusok elől, és felfedted az egyszerű embereknek. Igen, atyám, mert így láttad jónak. Az én atyám minden átadott nekem, és senki sem ismeri a fiút, csak az atya. Az atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú akarja kijelenteni. Aki a fiú akarja kijelenteni. A hit, ha valakinek van hite, tudomásul vegyünk, hogy ez a legnagyobb csoda a világon. A legnagyobb ajándéka nekünk. Ha igazi hited van, az azért van neked, mert Isten ezt neked adta, mint egy ajándék. És a Biblia beszél erről. A hit az egy ajándék. Hú, tessék őrizni, megőrizni a te hitedet. Efézus 2, 8 és 9. Ez az én megtérési igém. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka. Mi az az Isten ajándéka? Mindent. Kegyelemből ajándékként adja nekünk az üdvösségünket. Adja a mi hitünket. Ez mind A-tól Z-ig egy nagy ajándék. Ha van valakinek hite, az egy csoda. A legnagyobb áldás, ami az életünkben van. Jézus beszél erről, hogy a mi hitünk az nem tőlünk van. Hogy egy természet fölötti csoda, ha valaki hisz. János 6, 44-től 65, és a köztükben levő verseket most nem fogok erről beszélni, csak ezt a két verset idézem. Senki sem jöhet én hozzám, ha nem vonza őt az atya, aki elküldött engem. Én pedig feltámasztom az utolsó napon. De senki sem jöhet Krisztushoz, és higgyen benne, ha nem vonz őt az atya, aki elküldött engem. Következő vers, a 65. És így folytatta, ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, ha nem adta meg ezt neki az atya. Mit jelent, és hogyan alkalmazunk? Az első az, hogy amit mondtam, ha hited van, akkor tudd magadról, és azt tudod magadról, hogy az Isten gyermeke vagy. Tudod azt, hogy Jézus a te megváltód. Tudod azt, hogy ő az, aki meghalt érted a Golgotai kereszten, és azt elfogadtad. És tudod, hogy ő a te üdvözítőd, és megváltás adott neked. Kinyitotta szemedet, és hited van, akkor az Isten arra hív minket, hogy ünnepeljünk. Adjunk hálát. Köszönöm, Uram, hogy nekem van hitem. Köszönöm az evangéliumot. Köszönöm, hogy ismerem azt, aki vagy, és amit tettél, értem. És most már, hogy van hited, Jézus felhív minket a felelősségre, hogy kapaszkodjál Krisztusban. Ragaszkodjál hitáltal Jézus Krisztusban. Őrizd meg a te hitedet, mint a legnagyobb kincs ezen a világon. De ha nem vagy még hívő, még nincs hited, akkor tudjál, hogy te is felelős vagy. És Jézus most hív téged magához, hogy higgyél benne. Most ez úgy tűnik, mint egy ellenmondás. És lehet, hogy valaki most kért tőlem, hogy nem tudod azt feloldani? Nem. Ez egy misztérium. Isten az, aki természet fölötti vonz minket magához, és ajándékként ad nekünk a hitünket, és ugyanakkor azt mondja, felelős vagy egy hitedre. Senki nem tudja ezt feloldani. A Bibliában ez egy paradoxon, egy misztérium. Felelősek vagyunk, higgyél! És a Biblia soha nem kér bocsánat ettől a úgy tűnik logikátlan dolog. Következő vers, miután Jézus azt mondta, hogy azért fogod megőrizni de hitedet, mert ajándékként kaptad, én fogom őrizni. Következő vers, mit mond Jézus Krisztus? Jöjjetek én hozzám mindnyájan, aki megfáradtatok és megvagytok terhelve. Jézus következő versben, miután azt mondta, hogy senki sem jöhet hozzám, csak az atya vonz őket, jöjjetek én hozzám mindenki. Gyertek vissza jövő héten, mert erről a versről fogunk beszélni, hogy mit jelent, hogy fáradt vagyok, keresem a megnyugvást. Mit jelent, hogy csak Krisztusban van megnyugvás? Erről szól a következő hétnek a prédikációja, hogy Jézus az, ő a megváltó. Ő az, aki ad az igazi békességet és megnyugvás. Menjünk az Úr elé, és imádkozunk, és köszönjük meg azt, amit ő tett értünk. Drága Úr Jézus Krisztus, te látod, hogy annyira ellenállunk annak, hogy valamit nem értünk. Annyira rosszul esik nekünk, hogy valamit nem tudjunk megérteni. De köszönöm, hogy nem oldottad fel ezt a misztérium, de sokkal nagyobb vagy, mint a mi logikának. És köszönöm, hogy te hívsz minket most, hogy csak leboruljunk a misztérium előtt, leboruljunk előtted, és azt mondjuk, hogy köszönjük. Hogy de sokkal csodálatosabb vagy, mint mi át tudunk képzelni is. És hogy ez a misztérium nálad, benned feloldódik. És te vagy az, aki átlátod, és ismersz, és tudsz mindent. És te vagy a megváltó. Köszönjük, hogy nincs más, ahogy énekeltünk. Nincs más. És köszönjük, hogy amikor eljöttél a világba, hogy csodákat műveltél, úgy, mint az Atyád az Ószövetségben. És bocsáss meg, amikor elfelejtkezünk ezekről. Bocsáss meg, amikor nem soroljunk fel újra, és újra, és újra, hogy valójában ki vagy. Milyen csodákra vagy képes. Mit műveltél köztünk, amikor itt voltál. És elhervad a mi hitünk, mert elfelejkezünk ezekről. Segíts nekünk. Segíts nekünk hálát adni, mert adtál nekünk hitet. Természet fölötti módon kinyitottál a mi szemünket. Megpuhítottál a mi szívünket. És megengedtél, hogy lássunk téged. Hogy megértjük az evangéliumot. És adtál nekünk a világ legértékesebb kincset. Köszönjük. Köszönjük, Úr Jézus, tölts be mi szívünket hálával. Hogy visszaemlékezünk mindazok a dolgokra, amit tettél értünk az életünkben. Segíts nekünk ezeket felsorolni. Segíts nekünk, hogy ez mind jusson az eszünkben. És köszönjük, hogy adtál nekünk egy gyülekezetet, ahol téged tudunk imádni. Hétről hétre, hogy erősíted a mi hitünket, hogy lássunk téged. És Úr Jézus Krisztus, én imádkozok mindenkiért, aki még nem ismert téged. Nagyon kérlek, hogy használd fel ezt a prédikációt, ezt a misztérium, hogy bátorítson őket, hogy merjenek közeledni hozzád, bízva abban, hogy de bármikor tudod kinyitni az ő szemüket. De képes vagy rá új életet adni nekik úgy, hogy nekem adtál, és én soha nem érdemeltem azt meg. Köszönöm, hogy kész vagy bárkinek adni azt az ajándékot, aki kér tőled. És Úr Jézus Krisztus, te legyél az, aki megajándékozol sok-sok mindenkit Magyarországon, igazi hittel, hogy merjenek te hozzád ragaszkodni. Te benned kapaszkodni hitáltal. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy a nehézségünkben soha nem hagysz el minket. Mindig ott vagy a legnehezebb pillanatokban is. Köszönjük, hogy lehajolsz hozzánk, kegyelmet és irgalmat adsz, és most is, mai napon is adsz csodákat. Köszönjük. Köszönjük a te ígédet. Köszönjük, hogy te ki vagy. És köszönöm, hogy a te nevedben imádkozhattunk. Krisztus nevében. Amen.